a közösségért. Vendégem a Jászai Mari díjas, Kovács Frigyes, szabadkai színművész, rendező, tanár, több délvidéki színház alapítója, aki munkásságáért a teljességre való törekvés nélkül kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium életműdíját, a Pataki Gyűrű díjat, a Magyar Életfa díjat, a Szenteleki díjat és Szabadka Város Pro Urbe díját. Várja önöket a beszélgetőtárs, Ternovác István.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
30. Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia gyermekkar, a Kodály kórus Debrecen és a Kodály filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
2 perc múlva 4:45 a szerkesztő Juhász Zsolt nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákról. Mit gondol, hogy lehet megvalósítani a Vizet a Tájba programot az aszály ellensúlyozására? És ön tart attól, hogy a telefonja lehallgatja? Az okos eszköz megfigyel, vagy csak adatokat gyűjt rólunk? SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A hőség enyhült, az aszály azonban tovább pusztít, egy teljes évnyi csapadék hiányzik a talajból, derül ki az elmúlt 3 év adatainak összegzéséből. A vízhiány a világűrből is látszik. A növények fejlettségét jelző műholdas index alacsony zöld tömeget, szomjazó, vegetáló állományokat jelez, és akkor még nem beszéltünk a kiszáradó félben lévő Velencei tóról, vagy a Tiszáról, ahol hétfőn a kiskörei alsó vízmércénél a valaha mért legalacsonyabb vízállás alá csökkent a vízszint. A tartós csapadék hiány az ország éléskamráját is kiszárította. A Hungaromet adatai szerint 60 cm-es mélységig gyakorlatilag porzik a talaj az Alföldön. A Dunatisza közén pedig több helyen már szó szerint is a kertekig ér a sivatag. De hogyan tovább mezőgazdaság? Hol tart a Vizet a Tájba program? Igaz az, hogy el kell felejtenünk például a kukoricát, és segíthetnek-e a gondok kezelésében akár a helyi megoldások? Szerencsére igen, de mondják el önök is véleményüket. Kiskunma és a határában például a már is pusztai önkéntes vízőrzők 2 hónap alatt újraélesztették a kiszáradt területet. De mit jelent az okos vízőrzés? Nagy Margit összeállítása.
Kiskunma és a Maris pusztában vagyunk, itt az árasztástól nem messze.
Hunyadi Kata tanyáján fogadott bennünket. A kiskunmaisai vízőrzők egyik alapító tagja testnevelést tanít a helyi gimnáziumban. Jövedelem kiegészítésként gazdálkodik a tanyán, ahova született.
Lassan 40 éve itt élek. Szüleim építettek mindent. Vannak földjeink, érezhető is az aszály.
Mióta érezhető az, hogy itt jelentős szárazosodás indult el?
3-4 éve. Onnantól kezdve fel is gyorsult. Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet fát vagy növényt ültetni.
A vizet honnan szerzik, az ivóvizet?
Hát az Furtkultból szerezzük.
Itt az elmegy a felhő, semmi csapadék nincs.
Hunyadi Mártonné, Kata édesanyja.
Nem marad meg a víz. Olyan gyönyörű virágok voltak, gólyahír itt tele volt virággal, minden egyszerűen eltűntek.
Milyen közösség alakult itt ki annak érdekében, hogy a vizet valahogy megfogják.
Ezért mondható a mi történetünk különlegesnek, hogy itt nem kellett könyörögni, mert szerintem mindenki fejében megfordult már az, hogy itt valamit tenni kell. A gazdák többsége egyből jött, segített, hogy tegyünk az ellen, hogy ez egy élhető vidék maradhasson.
Hogy történik egy ilyen összefogásos munka?
Most már azért elég gyorsan, mert van egy közös csoportunk az interneten, és megadunk egy napot, hogy mikor találkozunk, és akkor ki mivel tud, gépi segítséggel, kézi segítséggel, vagy bármivel jön segít, és a akkor megcsináljuk az adott munkálatokat.
Kézi munka.
Kézi munka. Ásókapa. Igen, biztató szóval, tehát amivel éppen kell.
Nagyapáti Oszkárral, a vízőrzők mozgalom koordinátorával beültünk az autóba.
Nekünk olyan sok lehetőségünk nincsen, ugye mi csak a termálvizet tudjuk megfogni, ami egyedül itt Kiskumajsán keletkezik, a Majsai Termálstrand és a mellette lévő kertészetnek a hűtött vizét. Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, meg pihenő és szaporodó hely lett a vándormadaraknak. Én azt mondanám, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába, ez legyen az emberek szem előtt. Tehát
ez csepp a tengerben.
Igen, de ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás.
Hányan dolgoztak ezen?
Több mint 30-an voltunk, 35-en. Az egész nem került 550 ezer forintba.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
SMS számunk pedig 0639666, és arról beszélgetünk, hogy hogyan tovább magyar mezőgazdaság, mert ugyan még nem tartunk a 2022-es aszálynál, de sokak szerint akár a közelében lehetünk, hogyha így alakul az év folytatása. Magyar Péter miniszterelnök egyébként kedden a parlamentben kijelentette, hogy a jövőben a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, ígéretet tett a tározók rendbetételére, az öntözési rendszerek fejlesztésére, de hát a feladat óriási, sok évtizedes lemaradást kell behozni, ráadásul úgy, hogy a nagy folyóink vízhazama is csökken. Stúdiónk vendége Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. Hát először egy gyors mezei leltár, hétfőn volt Péter Pál. Milyen a gabonatermés? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a hallgatókat is. Túl jó hírekről nem tudok beszámolni. Nyilván én nem akarok besésekbe bocsátkozni, de egy gyenge közepes helyenként jó termés várható. Szerintem én úgy látom most, hogy 5 millió tonna alatti gabonatermés várható Magyarországon. Általában azért ezt el szoktuk érni. Én úgy gondolom, hogy nem kell hozzá túlzottan nagy jós tehetségnek lenni, hogy azt mondjam, hogy ez alá fogunk menni. Érződik ennek a súlyos aszálynak, vízhiánynak, és amit itt felvezetőben is elhangzott, hogy több hónapnyi, vagy akár egyéni csapadék hiányzik a talajokból.
Pedig és a búza elvileg azért úgy viszonylag jól bírja a vízhiányos időszakokat, tehát legalábbis átmenetileg.
Igen, de azért az elmúlt évek itt hatásai összeadódnak, tehát itt azért nem csak egy évet kell most már nézni, hanem 2022 óta folyamatosan olyan aszályok sújtanak bennünket, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy nem töltődik föl csapadékkal, vízzel a talaj olyan mértékben, hogy abból lehetne jól gazdálkodni a növényeknek. Másrészt azért azt is kell mondani, hogy van még mit tenni a technológiák területén is, tehát még mindig vízpazarló gazdálkodást folytatunk nagyon sok esetben, annak ellenére, hogy a probléma óriási.
És annak ellenére, hogy hallhattuk, hogy akár helyben is lehet megoldásokat találni. Itt van a vonalban József, jó napot kívánok, gazdálkodó, érintett, érdeklődő, parancsoljon Önné a szó.
Jó napot kívánok, Szabó József vagyok Akasszóról, üdvözlöm a hallgatókat és minden részvevőt, aki hallgatja ezt a műsort.
Hát akkor a Dunatisza közéről telefonál.
Igen, Akasszó határában fogtunk össze három család, és megalakítottuk az akasztói öntözési közösséget, pályáztunk rá, megépítettünk egy 160 hektáros öntözött területre, kiépítettük az öntözést, és hál' Istennek ez nagyon jól működik. Várjuk még a villanyunk, hogy meglegyen, egyelőre áramfejlesztőkről üzemelünk, de üzemelünk. És nagyon jó, hogy megcsináltuk, ez látszik azokon a területeken, amit nem tudtunk öntözni, ott ilyen 3 tonna körüli búza termésünk volt, amit megöntöztünk, azon meg 6.
Tehát öntözték a búzát?
Öntöztük a búzát.
Hát azért ez kénytelenek, nem is szokásos voltunk dolog szerintem Magyarországon.
Hát de az eredmények azt mutatják, hogy érdemes volt öntözni. Sajnos itt Akasszó egy olyan lokális aszály sújtott a terület lett, hogy például a mostani esőzése, tehát amik a napokban voltak, tegnap előtt esők, 1 gram esőt nem kaptunk. Az előző 2 héttel ezelőtti, vagy 10 nappal ezelőtti ciklusban megint nem kaptunk, tehát ha nem öntöztünk volna, a buzánk, buzatermésünk sokkal kisebb lett volna, és azok a növényeink, amiket most az öntözött területek alatt vannak, napraforgó cirok, összehasonlíthatatlanok azzal, amiket nem tudunk öntözni.
József, egy pillanatra megállítanám, honnan veszik a vizet? És a másik kérdésem pedig az, hogy ki fizette ezt az egész projektet? Szóval honnan volt erre pénzük? Ezt összedobták?
Hát az önerőt álltuk, és mivel öntözési közösséget hoztunk létre, így 70%-os állami támogatást kaptunk, bankhitelt vettünk föl, ezt 10 év alatt fogjuk kifizetni, és álltuk az önerőt, azt össze tudtuk rakni a kötelező önerőt a több éves nyereségeinkből.
Tehát a saját
állami támogatással, így van.
Tehát a saját jó részt, vagy jelentős részben a saját pénzüket kockáztatják. Ezt azért is kérdezem, mert nagyon sokan mondják, hogy hát az öntözésnek a megtérülése az egy bizonytalan, ezek nagyon költséges beruházások. Önök mégis megcsinálták nyilván azért, hogy hát egyszerűen tovább tudjanak gazdálkodni. Egy gyors kérdés még az, hogy honnan veszik a vizet? Ezt mivel önteznek?
A Kiskunsági főcsatornából kapjuk a vizet, ami a soroksári Dunákból jön, és hál' Istennek megépült a Kassai Zsilipnél az a szivattyú telep, ami a Dunából, tehát a Nagy Dunából folyamatosan tudja biztosítani a soroksári Duna, így a mi csatornánk, a Kígyós csatorna vízellátását is. Tehát amióta ezt tavaly átadták, azóta nincs apadás, magasan vannak a csatornák. Ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy a vízügy magasan tartja folyamatosan a csatornákban a vizet.
Köszönjük szépen, itt van a vonalban András is, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádióhallgatókat!
András merre felé lakik, gazdálkodik-e?
Én Tiszaszőlősön lakok, a Tiszató mellett. És egy ilyen kicsit furcsán fogok most válaszolni, mert Gyurica rektor úr, ahogy elkezdte a felvezetőt, a technológiáknak a fontossága. Ez azért lesz furcsa, mert nálunk elméletileg van víz, de sehol nem korlátlan a vízkészlet az öntözéshez. Én agrármérnökként és családi gazdálkodóként nagyon fontosnak tartom a talajhasználatot és a fajta megválasztást és a technológiákat.
Mondjon példát, András!
Saját példámat tudom mondani, én minden évben különböző a fajta szortimentből vetek többfajta búzát, árpát, repcét, tehát a növényeknél, és sajnos az elmúlt 5 évben nagyon szépen kirajzolódott, hogy melyek azok a stabil fajták, amelyek lényegesen jobbak. Tehát nekem idei évben ugyanazon táblán belül vetettem kétfajta búzát, és az egyiken a hozamom az nem érte el a 3 tonnát, a másik ugyanazon táblán belül, és a másik fajta az meg megközelítette a 4,5 tonnát.
Tehát nagyon-nagyon sokat számít az, hogy a növénynek az egyedi sajátosságai milyenek.
Így van. Tehát ugyanazon tápanyagellátás, talajművelés. A talajművelést én a minimális talajművelés irányába igyekszem csökkenteni, tehát csak ami a növények a magágy előkészítéshez szükséges, mert minden bolygatással szárítjuk a talajt. Én nem gondolom, hogy tehát az öntözést a teljes ország tetején nem fogja tudni, nincs annyi vízünk. Tehát nagyon fontos az, hogy az okszerű talajművelés és az okszerű mezőgazdaság, tehát a szakmának a szerepe, a tudása, a informatika, az agrárinformatikának nagyon fontos szerepet tulajdonítok, hogy egy az, hogy a talajműveléseknél a precíziós gazdálkodás, én precíziós gazdálkodást folytatok, és az, hogy életbe tudunk maradni, illetve tudunk fejlődni, talán ez az egyik zálog ennek a dolognak, illetve a gazdatársakkal az az információ csere, hogy milyen művelési eljárás, hogy jött be, de mindenképpen azt látom, hogy a talajba, tehát a természetes vizek, a természetes csapadéknak a víz megőrzését én elsődlegesnek gondolom, mert sajnos tudomásul kell vennünk azt, hogy az ország teljes területén nem fogunk tudni öntözni, mert nincs annyi víz.
Köszönjük szépen! SMS számunk 06 39 1666. Jönnek egyszerű hozzászólások, olyan hozzászólások, amelyek a hétköznapokra adnak tanácsot. Egy itt hallgatónk írja azt, hogy ő például az esővizet felfogja nagy edényekben. Azt mondja, hogy hát állami vízből nagykerteket öntözni a mai világban nem igen lehet, kicsike megoldásokban is kell gondolkodni. Aztán egy másik vélemény az, hogy víztározókban is fel lehetne fogni a vizet, ezeknek a létesítése is egy lehetőség lenne. Egy másik hallgatónk arra figyelmeztet, hogy csepp a tengerben az ötlet, de hát a tenger is cseppekből áll, ezeket is érdemes megőrizni. Feri nevű hallgatónk írja azt, hogy minden városban, városrészben kis tavacskákat is lehetne, hogy kellene létesíteni, ezek a helyi öntözést is megoldhatnák. Stúdiónk vendége Gyurica Saba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. Hát itt az öntözési területeknek a nagyság egy állandó visszatérő kérés. Ugye valamikor a 70-es években 400 ezer hektár környékén volt az öntözött területek nagysága. Hol tartunk most, és mi lenne az optimális?
Hát nem jó hírekről tudok beszámolni. Ugye 120 ezer hektár körül tartunk most. Itt a rendszerváltás környékén volt egy nagyon jelentős megbicsaklás. Akkor egy alapvető struktúraváltás, területhasználat átalakulás zajlott a mezőgazdaságban, és ez megváltoztatta alapvetően az öntözési rendszereknek és az öntözhető területeknek, vagy az öntözött területeknek a nagyságát is. Sajnos azóta nem sikerült magunkra találni ezen a területen. Ez egy óriási hiányosság. Mindkét telefonáló egyébként nagyon hasznos dolgokat és nagyon fontos dolgokat feszegetett egy mondatban, ha szabad reagálni rá. Az első betelefonáló kapcsán ugye ön is csodálkozott és jogosan rákérdezett, hogy a búzát öntözni. Hát még én is úgy tanultam az egyetemen, sőt sokáig úgy is tanítottam hosszú éveken keresztül, hogy búzát nem öntözünk. Ugye az a kapás növények, a széles sorközű növények, kukoricának, ott is főleg a vetőmag vagy a hibrid kukoricának az előállításához használhatunk öntözővizet. Ma már sajnos eljutottunk oda, hogy igen, a búzát is öntözni kell, vagy ha termésbiztonságot akarunk, akkor bizony öntözött körülmények között tudjuk ezt előállítani. A másik a betelefonáló, a főleg a talajhasználat fontosságára és a természetes vízmegtartás fontosságára hívta fel a figyelmet, amit én nagyon örülök, hogy hangsúlyozott, mert valóban ebben még óriási lehetőségeink zajlanak. Tehát egy olyan országban, Magyarországon, ahol a felszínre kerülő csapadéknak ma évente legalább 50%-át elpazaroljuk. Tehát az anélkül távozik a légkörbe. Anélkül távozik a légkörbe, elpárolog a talajból, hogy az hasznosulna a növénytermesztési térben, akkor az azt jelenti, hogy óriási tartalékok vannak még. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha 400-500 mm csapadékot veszünk átlagnak, most sok éves átlag, mert van, amikor 2-300 mm, de mondjuk 4-500 mm-t azért tekinthetünk országos átlagnak, ebből mi 200-250 mm-t elpazarolunk, tehát elengedünk a légtérbe. Tehát valójában a növénytermesztési tér számára egy 200-250 mm-t használunk. Gondoljunk arra, hogy Izrael, ahol 200-250 mm az éves csapadék mennyiség, fölépítettek egy virágzó világszínvonalú mezőgazdaságot. Azért, mert egy olyan vízgazdálkodást alakítottak ki, ami ilyen csapadék mennyiség mellett is világszínvonalú megoldásokat tud használni, de lehetne Észak-Afrikát, illetve a mediterrán régiót mondani.
Vannak, de ez azt jelenti ezek szerint például Izraelben, hogy itt nem gigantikus beruházások vannak, tehát nem tudom, óriási víztározók létesítésére gondolom, ott nem is nagyon lenne lehetőség. Hát aki látta a Jordán folyót, azon is meglepődik, hogy ez egy folyó, inkább egy ilyen nagyobb patakocskának tűnik bizonyos helyein, hanem azzal, hogy rendkívül víztakarékos, ha úgy tetszik, szinte ilyen egyedi növényre szabott technológiákat alkalmaz.
Jelhangzott itt a precíziós gazdálkodás kifejezés, ma már minden adat alapon működtethető. Sőt, én nem is engednék, nem is támogatnék olyan öntözésfejlesztési beruházást, ami nem precíziós technológiákkal működik. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a felhasznált vízmennyiség egy hagyományos öntözési technológiához képest akár megfelezhető. Tehát ugyanazt a termés növekményt fele annyi vízzel érik el mondjuk Izraelben, meg nálunk is már precíziós technológiákkal, mint a hagyományos mondjuk az, hogy vízpazarló technológiáknál. Ez egy óriási lehetőség. Gondoljunk bele, rögtön ugyanazzal a vízmennyiséggel nem 120 ezer, hanem 240 ezer hektárt tudnánk öntözni.
Ez más... egyébként olyan technológia, ami akár mondjuk nézetméterekre lebontva képes meghatározni, hogy mennyi vizet juttasson ki, most lehet, hogy én túlzok, vagy akár mondjuk, mit tudom én, gyümölcsfánként dönti azt el, hogy kinek mennyi víz kell, hogy
hát
jusson.
Hát ez egészen pontosan így van, tehát gyakorlatilag növény egyedre számítva, meg a talaj típusra, talaj tulajdonságra, szerves anyagtartalomra, helyi specifikusan adagolja a nedvességet, a vizet. Hát ebből adódóan a párolgási veszteség nagyon alacsony, mert az, amit kijuttatunk, az valóban a növénytermesztési tér számára tud hasznosulni. De ez csak az egyik dolog, mert itt valamelyik hozzászóló is nagyon helyesen mondta, hogy az öntözés az nem jelent generális megoldást, mert most 3%-ot öntözünk, de ha ezt felviszük 10%-ra, ami egy történelmi csúcsett lenne Magyarországon, akkor is ott van még 90%, ahol nem lehet öntözni, hanem más technológiai megoldásokkal kell megoldani a termelést.
Innen folytatjuk a rövid hírek után, a stúdióban Szeglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Megkezdődött a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy az ötrészes, óránként 160 kilométeres sebességre képes klimatizált vonatok a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalon biztosítják majd a Gyesev Intercity szolgáltatását. Késnek a vonatok a Budapest-Pozsony-Prága vonalon, mert Pozsony és Érsekújvár között meghibásodott a felső vezeték. Emiatt várhatóan este 6 óráig a Metropolitan Railjeteknek és Eurocityknek kerülniük kell, közölte a MÁV. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, holnap napközben 27-32 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
4:05 a szerkesztő Juhász Zsolt nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mi gondol, hogy lehet megvalósítani a Vizet a tájba programot? Ellensúlyozhatja-e az aszály károkozását? És ön tart attól, hogy a telefonja lehallgatja, az okos eszköz megfigyel, vagy csak adatokat gyűjt rólunk? SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. És jönnek is az SMS-ek folyamatosan. László írja azt nekünk, hogy négyzetrácsos, keskeny, de mély csatorna rendszerek kellenének a párolgási veszteség elkerülése érdekében, és van egy másik javaslata, és szerintem ezt ugyanúgy ő írta, László legalábbis az aláírás, már régen meg kellett volna építeni a Dunaj-Tisza csatornát, egy ilyen csatorna nagyon sok mindent megoldhatna, és egy újabb vélemény az olaj- és gázkutak fúrásakor, gáz keresésekor létrejött kutakat is lehetne használni talán öntözésre, de legalább gyógyászati célokra az ínséges vízhiány idején. De mit mond Tamás? Jó napot kívánok, önnél szó, parancsoljon!
Jó napot kívánok, Szigeti Tamás vagyok Kalocsáról. Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mivel foglalkozik Tamás?
Gazdálkodunk mi is a családban, illetve agrártanácsadással foglalkozom itt a Duna mentén, a Közép-Duna mentén, Kalocsa környékén, Bács, illetve Tolna megyében. És hallgattam egykori tanárom, Gyurica rektor úr szavait, amit szeretnék osztani, hogy a legfontosabb, talán az egyik legfontosabb az a szennetformálás lenne, mert amit említésre került, az a 3-4% terület van Magyarországon öntözve. Ez nagyságrendileg 120-150 ezer hektárt jelent, és öntözhető területnél is csak, mit tudom én, körülbelül 300-350 ezer hektárról beszélünk. De mi van a maradék 95%-kal, ahol nem lehet öntözni? Tehát sokkal nagyobb terület jelent, ott a vízben a vizet meg kell tartani a tájban, És azt gondolom, hogy a tájnap a talajnak szivacsként kellene, hogy működjön. Amikor van víz helyben megfogni, a szivacs felszívja magát, és amikor aszályos időszak van, akkor fokozatosan leadná a talajnak, a környezetnek, ami nyilván növeli a talajvízszintet, hűti a környezetet, csökkenti a légköri aszályt, és nyilván az élővilágnak is jó közeget teremt.
Tamás, ő ott egyedül Kalocsán, nem tudom, hogy egyedül gazdálkodik-e, vagy netán valamilyen, nem tudom, értékesítő beszerző szövetkezet van ön mögött, vagy bármi. Összefogással lehet ezt csak megcsinálni, vagy mondjuk konkrétan a Vizet a tájba programmal, hiszen ez részben erről szól, amit ön említett, vagy egyedileg is vannak megoldások. Ön próbálkozik-e valamivel?
Igen, ezt csak összefogással lehet. Ahogy a gazdálkodó, a közösségi gazdálkodó is említette, ugye egyrészt vannak azok az öntözési közösségek. Viszont tehát az öntözés, tehát az öntözési közösség egy nagyon jó rendszer ott, amit bevezettek az elmúlt pár évben, de ez azt gondolom, hogy a magának a folyamatnak a vége. Tehát a víz megtartásra kellene egy olyan összefogó rendszert kialakítani, mint akár az öntözési közösségeknél. Tehát én mire gondolok most? Akkor ez egy javaslat is lett a kormány felé, hogy mint az öntözési közösségeket a legfrissebb adat szerint mintegy 380 öntözési közösség van Magyarországon, ami 120 ezer hektárt fed le. Ezeket a közösségeket érdekeltek abban, hogy a tájat megfelelően használják. Meg kellene teremteni a jogi környezetet arra, hogy a közösségek megfelelő tájgazdálkodást végezzenek. Tehát ne csak öntözésben legyenek érdekeltek, hanem a víz megtartásában és a tájgazdálkodásban.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0630 9666. Jönnek továbbra is a vélemények. Vannak olyan javaslatok, amiket akár a kertben is kipróbálhatunk. Egyik hallgatónk például azt írja, hogy a kiskertemben a palánták mellé kiszúrt tejfölös poharakat ástam be a földbe, abba öntöm bele a vizet, lassan odaszivárog a gyökérhez, ez is lehet egy megoldás, és hát jöhetnek további javaslatok is. Stúdiónk vendége Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. Hát itt többször elhangzott már a Vizet a tájba program, ugye ez tavaly indult, hogyha jól emlékszem rá, és ennek talán az a lényege, hogy a folyók menti területek gazdái, tulajdonosai földet ajánlhatnak fel. Abban az esetben, hogyha ott lehetőség van elárasztásra, akkor ezeket a területeket elárasztják, és ezek egyfajta természetes víztározóként is működnek. Az egykori fókgazdálkodást idézik ezek vissza. Mennyire sikeres ez a program? Működik-e ez egyáltalán?
Ez valóban kb. Egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt indult el. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Nagy lendülettel vágott bele a kormányzat. Szerintem nagyon szép eredményeket értek el. Igazából eljutottunk oda, hogy most dől el az elkövetkezendő időszakban, hogy ebből ténylegesen milyen gyakorlati eredményeket lehet elérni. A Vizet a tájba program, ahogy ön összefoglalta, nem ismétlem el, egy nagyon jó lehetősége annak, hogy ne elengedjük a vizet, ne kiengedjük, hanem megtartsuk a Magyarországon meglévő vizeket, mezőgazdasági területeken, de ez csak egy lehetőség, és itt a betelefonáló is említette a komplex gondolkodásnak a szerepét, és a vízgazdálkodásban nincsen egyetlen kizárólagos megoldás. Komplex rendszerek vannak. Ahogy a talaj esetében is akkor járunk el helyesen, hogyha a talajt nem támasztó közegnek tekintjük, és ezt én is itt tanítom az egyetemen, hogy hanem egy élő organizmus. Egy élő organizmus, ami akkor képes megtartani a vizet, hogyha van, ami megtartsa a vizet. Egy sívó homok nem fogja megtartani a vizet, az átengedi. Ahhoz, hogy megtartsa a nedvességet, ahhoz szerves anyagra van szükség, humuszra van szükség, azt föl kell építeni. Ahhoz, hogy ne párologjon el a talajból a nedvesség, ahhoz felszínborításra van szükség. A növényi maradványokkal be kell borítani a talaj felszínt. Nem az a jó művelés, ami csupaszon hagyja a talaj felszínét, ugye, hanem beborítja, és a száraz időszakban védi a talajt, mint ahogy egy lábasra rátesszük a fedőt, és ezzel is megakadályozza a vízpárolgást, tehát ugyanígy néz ki a talaj is. Tehát összességében több elemből tud összeállni, és ami itt a kalocsai példa kapcsán is elhangzott, a tájgazdálkodás, tehát a helyi adottságokat figyelembe vevő vízgazdálkodás és vízmegtartás az, ami szóba jöhet, hiszen nem lehet mindenhol öntözni. Egyszerűen azért nem lehet mindenhol öntözni, mert hiába akarnék öntözőrendszert kiépíteni, nincs felszíni víz, nincs felszín alatti víz, ami kiöntözhető lenne. Ott más módszereket kell alkalmazni, ott akár művelési ágváltásra, tehát akár szántóból gyep, legelő vagy kombinált agrárerdészeti rendszereknek a kialakításával, létrehozásával. Egyszerűen ebben kell, hogy meglegyen a rugalmassága, az innovatív szemlélet, és én azt tapasztalom egyébként az egyetemen, hogy azok a fiatalok, akik kikerülnek az egyetemről, egyrészt az alkalmazkodási képességük sokkal erőteljesebb, elfogadják azt, hogy új módszereket alkalmazni kell, a másik a csúcs technológiáknak az alkalmazása, tehát az adatalapú gazdálkodás, a precíziós technológiák, tehát azok a korszerű és hagyományos módszerek egyidejű alkalmazásával lehet túlélni és megoldásokat találni a klíma okozta kihívásokra.
Mit mond Zoltán? Jó napot kívánok, Ön ilyen szó, parancsoljon!
Szép napot, üdvözlök minden kedves hallgatót és a szerkesztőséget, és a tapasztalatból tudom, hogy minden spórolás sok pénzbe kerül. Tehát minden az, amikor azt mondjuk, hogy most takarékoskodni kell, az először ugye pénzt kell belefektetni. Itt rengeteg hozzáértő szakember szólt hozzá, ami öröm, hogy ennyi szakember van ebben az országban. Én ugye csak másik végéről szólok, tehát én mint felhasználó, tehát én nem vagyok gazdálkodó, nekünk csak egy kis kertünk van. Amit szerintem még az is fontos lehetne talán, hogy ha a lakosságot szakemberek folyamatosan tájékoztatnák, segíteni, tanácsokkal látnának el, és hogyha esetleg még pénzt is fordítanának rá. Ami alatt én azt értem, ugye, hogy hát például 10 liter vízzel öblítjük a WC-t, ivóvízzel. Tehát, hogyha én át tudnék állni szürke vízre, mert ugye egy családi házban lakunk, de ugye ez pénzbe kerülne, át kéne alakítanom a lefolyórendszert, stb., meg ilyen vízszűrőt kéne beépíteni. Én szívesen megtenném, hogyha például kapnék arra támogatást, hogy az esővizet, ami itt a tetőnkről lezuhan, és eltűnik. Én szívesen felfoglalnám a férkövet, beraknék egy nagy víztározó tartályt, hogy a föld alá visszaraknám a férkövet, és összegyűjteném a csapadékot. A lényeg az, hogy ne azt a vizet használjam el, ami kint.
Igen, és hogyha tenni az ivóvizet.
Így van, és hogyha a lakosság ebbe komoly segítséget kapna, és nem csak anyagi, hanem tanácsokat, szerintem ez is sokat segítene, mert mi vagyunk a vízpazarlók tulajdonképpen, mint felhasználók.
Köszönjük szépen! István is itt van a vonalban. Mit mond Ön? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat.
Gazdálkodó, vagy csak egyszerű vízfelhasználó?
Hát gazdálkodó vagyok, igen. Régóta gazdálkodó vagyok. Több mint majdnem 50 éve a mezőgazdaságban. És érdeklődéssel hallgatom az összes ilyen műsort, amikor a vízről van szó, illetve a vízhiányról. Ugye Magyarország azért jól el van látva folyókkal, ezt úgy mindig elkerüljük, ezt a témát. Több mint 1100 kilométer a magyarországi szakasz a három nagy folyónknak, a Dunak és a Drávának. És ha jól belegondolunk, olyan sok mindenre nem használjuk őket. Tehát bőven lenne ezzel mit tenni, hiszen 1937-ben Trummer Árpád megírta már, vagy összeállította az Alföld öntözését, és ugye akkor ezt komolyan megtervezték, és abban az időben csináltak egy öntözésügyi hivatalt, amikor, ez majdnem 100 éve volt, Magyarország öntözött területe 9300 hektár volt összesen.
Hát jóval kevesebb, mint most.
Abban az időben, hát nem jóval kevesebb, összehasonlíthatatlanul. Ugye érdekes számokat prognosztizáltak, nem mutatva a hallgatókat. 1970-re írtak 170 ezer hektárt, és ami nagyon érdekes, 2038-ra 1 millió hektár fölötti területet, tehát ugye attól elég távol vagyunk. Én nekem az a véleményem, hogy természetesen az összes elhangzott lehet javítani valamit az aszályhelyzeten. De alapvetően a vízhiányt csak vízzel lehet pótolni. Tehát lehet, természetesen lehet gazdálkodni, lehet precíziós gazdálkodást végezni, lehet a talajt úgy művelni, hogy professzor úr is mondta, és teljesen igaza van, tehát egyetértek én ezekkel, de ahhoz, hogy mi akár búzát, akár kukoricát tudjunk érdemben termelni, olyan szinten, amit elvárnánk magunktól, tehát 7-8-9 tonna búzákat, vagy 10 tonna, 12 tonna kukoricákat, ahhoz mindenképpen víz kell.
Köszönjük. Tehát ezt nem lehet elkerülni.
Köszönjük szépen. Stúdiónk vendége Gyurice Saba, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. Hát kezdjük akkor az utóbbival. Volt is egyébként olyan SMS-ünk, amelyik azt mondta, hogy meg kellett volna már építeni a Dunatisza csatornát, és ugye ez újra és újra felröppen, hogyha a homokhátságról, illetve a Dunatisza közéről beszélgetünk. És hát itt Mihály is végül is azt mondta, hogy ott vannak ezek a nagy folyók, hát ezek vízbázist jelentenének, akár egy nagyon komoly, nem tudom, csatornafejlesztési programra is. Ez miért nem járható? Mibe kerülne ez?
Először is rengeteg pénzbe kerül, és generális megoldást meggyőződésem szerint nem jelent, nem véletlenül nem épültek meg ezek, de egy dologra, és itt az utóbbi telefonáló kapcsán hadd reagáljak, azért a legnagyobb víztározónk Magyarországon nem a Tisza, nem a Duna, nem a Balaton, nem a Tiszató, hanem a talaj. Éppen ezért a talajban rejlő lehetőségeket kell elsődlegesen kihasználni. Már csak azért is, mert az ingyen van. Tehát egyetértek, ahhoz, hogy termeljünk növényeket, ahhoz víz kell, és a vizet pótolni kell. De a vizet nem csak úgy lehet pótolni, hogy öntözünk és külső forrásból hozunk be, hanem azt, ami természetes körülmények között a talajba kerül, azt megőrizzük. Ugye mondtam, hogy...
Ez tényleg annyit jelentene? Mondjuk már példát.
Hát ez annyit jelent, hogy ha igaz az az állítás, már pedig igaz, hiszen ez kutatók is, meg gyakorlati példák is mutatják, hogy évente a lehullott csapadéknak a felét azt elpazaroljuk, elvesztegetjük, tehát a növénytermesztési tér számára nem használható, akkor az 200 mm-nyi csapadékot jelent évente. 200 mm. Vannak olyan régiói a világnak, ahol az egész éves csapadék mennyiség annyi. Mi ennyit elpazarlunk, nem őrzünk meg. Nem tartunk meg a talajban. Ezt meg lehetne, mindet nem lehet nyilvánvalóan megtartani, mert azzal, hogyha műveljük a talajt, ha beavatkozunk a talajba, valamekkora veszteség lesz. De legalább a felét ennek meg lehetne őrizni. Tehát a 100 mm csapadék, ami nem öntözés, nem infrastruktúrális fejlesztés.
Hanem mondjuk szerves trágyázás.
Hanem a felszínborítottság, a talajművelési szemlélet átalakulása, a szerves anyagtartalom, a humusztartalom növelése révén, a vízbefogadó képesség, a fizikai károk megszüntetése révén, a talaj vízbefogadó képességének a növelése. Sokszor hallom azt, hogy hát jó, kialakul a belvíz, mert nem tudunk vizet befogadni, mert 20 mm csapadék hatására már rögtön telítődik a talaj. Ez nem igaz. Ugyanis, hogyha a talajban lévő pórust nézem, tehát a ott lévő hézagot, akkor az akár 300-400 mm csapadékot is képes befogadni, abban az esetben, hogyha abban nincsen tömör réteg, ami a művelés hatására alakulhat ki. Tehát olyan művelési okokra visszavezethető degradációs réteg, ami akadályozza a vízbejutást. Ezeken kell változtatni, és nagyon fontos az, amit elhangzott, és azért is bólogattam közben, a tudásnak a szerepe, a korszerű tudásnak a szerepe, mert nem állunk azért olyan jó ezen a területen statisztikailag, mint ahogy itt valaki örömét fejezte ki. Sajnos ténykérdés, hogy kevesebb, mint 10%-a a mezőgazdaságban dolgozóknak, tehát gazdálkodóknak, kevesebb, mint 10%-a, akik úgy végzik a munkájukat, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkeznének. Akik itt betelefonáltak, kivételek voltak, meg üdítő kivételek, és ez nagyon fontos, de azért nagy része a gazdálkodóknak sajnos érzésre, tapasztalatból és a legkorszerűbb ismereteket nem feltétlenül ismer, vagy pedig csak sok esetben tévesen tudva. Tehát az a háttértudás nagyon sok esetben hiányzik, és ez látszik is, rengeteg gazdálkodó megy tönkre, és nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokan azért mennek tönkre, mert nem tudják lekövetni azokat a változásokat, amelyek a klímából fakadnak, amelyek a piaci viszonyok megváltozásából fakadnak. Ez ma egy csúcstechnológiai ágazat, a mezőgazdaság. Csak csúcstechnikai, csúcstechnológiai ismerettel lehet a védekezést is megtenni, és a károkat kiküszöbölni.
Mit mond Mihály? Jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok.
Gazdálkodó Mihály.
Tisztelettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Igen, földműves vagyok, gazdálkodom több mint 30 éve a lakosság fővárosában, Karcagon. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a talaj. A talajnak az, hogy élő talaj legyen. Mert ha egy talajunk csak arra van, hogy megtartja a növényeket, akkor az nem fog nekünk főleg ilyen kritikus esős, illetve esőtlen időjárás mellett megfelelő mennyiségű vizet szolgáltató a növények számára.
Mihály, pillanatra hadd állítsam meg, hogy mit ért élő talaj alatt? Tehát hogy kell ezt elképzelni?
Azt értem élő talaj alatt, amikor a talajunkat úgy műveljük, hogy ne károsodjanak benne az élő szervezetek, a mikro- és makroorganizmusok.
bármilyen, tehát nagy mennyiségű eső befogadására képes legyen, ne álljon meg rajta, és ne kelljen azonnal vizet engedni a táblánkról, vagy a területekről, viszont ha nem esik az eső, mint ahogy ebben az évben sajnos ezt nagyon megtapasztaljuk, legyen vízszolgáltató képessége a növények számára. Nyilván a végtelenségig nem fog működni, de nagyon sokat tehetünk annak érdekében, illetve ez a fő csapásirányunk mezőgazdálkodóként, hogy a talajunkat, a legfontosabb termelőeszközünket nagyon odafigyelve műveljük, és csak akkor, és amit feltétlenül fontos.
Mondaná nekem egy-két példát, hogy ön ott Karcagon hogyan csinálja, mert emlékeim szerint ott azért elég sok olyan föld is van, amin szerintem nagyon nehéz lehet gazdálkodni, szikes területek.
Szeretném elmondani, nem tudom mennyi időnk lesz, de tehát a talajművelésnek a fontossága. Több kísérletet végzünk már évek óta, több mint 10 éve az ekét nem használjuk, tehát nem forgatjuk a talajunkat, és úgy néz ki, hogy ez, én úgy érzem legalábbis, hogy ez a jövő egyik útja, a minél kevesebb talajmozgatás. Van egy olyan táblánk, amiben olajta kötve tettünk, hogy betakarítás után a szalmát szétterítve tavasszal májusban bevetettük a tököt, és semmivel sőt szebb benne a növény, mint a bolygatottba.
Jól értem, hogy szalmába vetették valójában a tököt? Tehát szalmával takarták a talajt.
Szalmával takartuk a területünket, kevesebb volt a párolgás, egész évben figyelemmel kísértük. És úgy néz ki, hogy ezzel, és ez nem kerül úgymond sokba, sőt kevésbe, mert nincs szükség talajművelésre. De ahhoz az kell, hogy ezek a talajok élő talajok legyenek, és megfelelő lazultságú és megfelelő szerkezettel rendelkezzenek. Én úgy gondolom, nagyon fontos a vetésforgó. A növényválasztás, mert ha búzát búza után vetek, vagy kukorica után vetek, tehát teljesen más annak a növénynek az esélye arra, hogy megfelelő mennyiség és minőségű termés fogsz fogni, mint egy normális és fenntartható vetésforgóval termelem a növényeket. Itt én úgy gondolom, hogy ez itt mi a nagykonságban. Mi nem tudunk úgy vizet tárolni, hogy... mert a talajoknak magas a sótartalma. De nekünk az lenne a megoldásunk, hogy a nagy folyónk, a Tiszának a vizét, amikor télen nincs rá úgymond annyira szükség, fel kellene töltenünk, és olyan területeket létrehozni, ahol ezeket a vizeket tudjuk tárolni, és olyan időjárási anomália mellett, mint ami most van, akkor elő tudnánk úgymond húzni a tarsolyból, és akkor tudnánk a területeinket öntözni.
Köszönjük.
Sajnos mondhatok még, szeretnék mondani.
Igen.
Én úgy gondolom, hogy a öntözés kapcsán az altalaj öntözésnek lehetne prioritást adni, de ez egy rendkívül drága és elég műszakilag sem egyszerű megoldása a növénytermesztésnek, de ez nem tenni tönkre a talajinkat, mert az öntözés, főleg az észmékkor is, most elnézést kérek a kifejezését, de ha kell, ha nem öntözünk, ez egy idő után a talajoknak tönkre fogja tenni őket, és még annyi, tehát mindig többet és több vizet kell a talajba jutatni, hogy azt a termés potenciált elérjük.
Köszönjük szépen. Stúdium vendége Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. Érdekes volt itt ez az utolsó telefonáló, ki elmondta azt, hogy gyakorlatilag, hát egyszerűen fogalmazva nem szántanak, ő ezt azért részletesebben
zene mondta. Zene volt füleimnek minden mondata.
Igen, de én még emlékszem arra, amikor itt néhány évvel ezelőtt Gyurica Csaba azt mondta a rádióban, hogy el kell felejteni a szántást, és hát emlékszem azokra a véleményekre, amik jöttek, hogy hát hogy lehet ilyet mondani, hát mindenki tudja, hogy szántani kell. Volt, emlékszem rá olyan SMS, hogy azt kérdezte a hallgató, hogy miért a földre haincsam a magat akkor? Tényleg el kell felejteni?
Ezért beszéltem a tudásnak a fontosságáról, nem véletlenül mondom. Szóval, hogy ha minden gazdálkodó így gondolkodna a termőföldről, így használná is, és ilyen tudatosan átgondoltan, mint a legutolsó betelefonáló is, megelőzők is, akkor nem lenne gond a magyar mezőgazdaságban, akkor sokkal kevesebb gazdálkodó menne tönkre. Ezt én egyértelműen kimerem jelenteni. Egyre több olyan gazdálkodó van ma már, aki felismerte, hogy a szántásnál nagyobb vízpazarlás nincs, és amikor a vizet meg akarjuk öntözni, amikor öntözésfejlesztésbe gondolkodunk, akkor először azt a nedvességet kell helyben tartani, ami természetes körülmények között a talajba kerül, amiről beszéltem. Tehát nagyon sokan úgy gondolkodnak Magyarországon öntözésfejlesztésben, hogy mindeközben a talajuk talajokat lepusztítják. Hát az öntözés az legfeljebb elfedi a talaj problémákat, de hosszú távon megoldás nem jelent. Először a talajt kell rendbe tenni, először a természetes technológiattal lehetőségeket kell kihasználni, és arra lehet építeni utána, ha van lehetőség öntözésfejlesztést.
És mi lesz azokkal az óriási rendszerekkel, amelyeket egyébként a gazdák az elmúlt években azért helyek közelre be tudtak szerezni, részben uniós támogatásokból, irdatlan nagy gépek, tudja, hogy mire gondolok, amik hatalmas nagy ekéket húznak, nem tudom, szerintem több 10 millió forintba kerül egy-egy ilyen eszköz. Ezeket is el kell akkor
nem
felejteni?
Nem kell eldobni ezekéket. Én nem mondtam azt, hogy el kell dobni ezekéket. Egyébként hadd mondjam el, hogy a szántás az akkor nagyon veszélyes, és akkor nagyon rossz, hogyha azt rossz időpontban és szakszerűtlenül végzi. Tehát most mondok egy extrém példát, sajnos a gyakorlat azért ezt mutatja. Nyáron, nyári hőségnapokon elmunkálás nélkül, felszínlezárása nélkül szántják a talajt. Büntetni kellene. Tehát ezt én bátran kívánom, hogy büntetni kellene, mert egy-két év alatt teljesen tönkreteszik a talajt, gyakorlatilag támasztó közeggé silányítják, és nem egy élő organizmust hagynak hátra. Tehát a szántásnak lehet létjogosultsága periódikusan, 4 évente, 5 évente, vagy akár alkalmanként. Tehát nem ezt mondtam, hogy dobják el az ekét. Egyébként hadd mondjam el, hogy az elmúlt években jelentősen visszaesett az ekék eladása. Tehát egyre többen ismerik föl annak a minimális, meg a forgatás nélküli művelésben rejlő lehetőségeket, és a gépbeszerzéseket is ehhez igazítják.
Egyik hallgatón kéri azt Mária például, hogy szerinte a talaj ugaroltatása is fontos lehetne. Tehát az, hogy időről időre nem művelem. Ez tényleg járható út, ilyen létezhet?
Hát ez működött is, hát ez évszázados rendszere, hagyománya van ennek. Ez a talajjavításnak egy módszere volt, csak ugye az nyilvánvalóan bevétel, kiesés, termés. Ez egy környezetvédelmi, illetve egy támogatáspolitikai eszköz. Hogyha ilyen támogatások vannak, akkor ez nyilván a gazdálkodók magukévá teszik. Egyébként nehezen lehet elvárni egy olyan gazdálkodótól, akinek ott a földterülete, hogy ő azt pihentesse, ugaroltassa, mert az biztos, hogy neki bevétel kiesést jelent, és az mérlegelendő, hogy hosszú távon meg tud-e térülni azzal, hogyha pihenteti, és ilyen módon próbálja javítani a talajállapotát.
2 percünk van még, és hát azért vannak olyan hallgatók, akik nem agrárosok. És hát itt volt, aki azt írta, hogy miért beszélünk erről, hát ez csak egy szűk réteget érint, ez nem egy olyan fontos kérdés, hát ennyi futja a szerkesztői brainstormingolásból.
Bocsánat, erre reagálhatok?
Hát hogyne, persze, azért mondtam.
Szerintem mindenkit érint, ha naponta legalább 3-szor. Tehát reggel, délben, este, amikor eszik. Tehát ilyet nem mondjunk, mert ugye pontosan ez az a szemlélet, ez a gondolkodás, amin változtatni kell, mert ha van valami, ami minden embert érint, az a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés. Mert az élelmiszer, hajlamosak vagyunk azt gondolni, vagy sokan hajlamosak azt gondolni, hogy bemegyek a boltba, megveszem a kenyeret, és az akkor ott van. Na de az ott indul azokon a termőföldeken, amit a hallgatóink itt művelnek, és ahol meg kell termelni a mindennapi kenyeret és a búzát.
Itt vár türelmesen a vonalban László. László, egy percben el tudja mondani, hogy...
Megkísérlem, hogy használhassak.
Parancsolj.
Hogyan lehet vizet a tájba? Kérem szépen. Én Sátorajója és Árospatak között 12 darab holtágat tudok, amelyik a bodrok holtága, és kizárólag azért szárad most ki, meg már részben száradt, mert nincs, aki felemelje a zsiripet, ugyanis környezetvédelmi területként szerepelnek részben, ha kívánják, mindegyiket felsorolom, és ezért nem lehet horgászni. Így nincs, aki felemelje a zsiripet, ez az egyik probléma. A másik pedig ezt a 12 területet, ez körülbelül 10 kilométer, 12 darab horgászegyesület birtokolja, akinek nincs annyi pénze, hogy ezt a pénzért feltöltse. Ez a másik. Miután nincs ilyen, akkor nem tudnak a halak leívni, én mint horgász és kertész is egyébként rettenetesen mérges vagyok, mikor látom, hogy a kaproncsa holtág sorba a füzesér, a törökér, az alsóbereszki holtág, a hatásatorna, a berekholtág, a szökholtág, mind tele volt vízzel, és az ártéri erdőket táplálta. Most viszont az ártéri erdő szárad ki, és víz egy csepp se. Sajnos.
Köszönjük szépen, hát László is valójában arról beszélt, hogy ezek bizony nem egy személyes problémák, egy egész közösség kell talán egy egész ország kell ahhoz, hogy érdemi változások lehessenek. Ennyit tudtunk arról beszélgetni, hogy mennyi vizet kellene juttatni a tájba, és egyáltalán hogyan lehetséges ez. Vendégünknek, Gyurica Csabának, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorának köszönöm. 5 óra múlt fél perccel hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják, a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek, tette hozzá a miniszterelnök. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Kijevben 20-ra emelkedett az éjszakai orosz légicsapás halálos áldozatainak száma, csaknem 100-on megsérültek. A kiterjedt drón és rakétatámadásban több sokemeletes épület megrongálódott, köztük lakóház, szálloda és a biokémiai intézet. Volodymyr Zelenszky államfő ismét azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának légvédelmi eszközökre van szüksége a szövetségesektől, hogy elhárítsák a hasonló támadásokat. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Portugália déli részére a legmagasabb vörös riasztást adták ki a következő napokban várható hőhullám és az erdőtüzek kockázatai miatt. Mivel vidéken jelentősen nő a tűzveszély, a hatóságok ennek megelőzésére megtilthatják bizonyos gépek használatát. Bár az elmúlt hetek hőhulláma viszonylag megkímélte Portugáliát, tegnap már az ország több pontján 40-42 fokot mértek. Idén már több mint 800 halottat követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy míg egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Az Európát sújtó hőhullám sok áldozatot szerett Franciaországban is, legkevesebb 90 ember fulladt meg, többségük felügyelet nélküli fürdőző helyeken. Közben Párizsban ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. Itthon csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentorprogramban vehetnek részt, és műveik megjelennek a Palackposta Pocket külön kiadásában. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
napot Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 5 perccel a szerkesztő Juhász Zsolt nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunk utolsó részében is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön tart attól, hogy a telefonja lehallgatja. Az okos eszköz megfigyel, vagy csak adatokat gyűjt rólunk? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Mással beszélek, de ő is hallja, egyre többen gondolják azt, hogy a telefonjuk folyamatosan megfigyeli, lehallgatja őket. Árulkodó jelek pedig vannak. Ha valamilyen terméket keresünk, az előbb-utóbb hirdetés formájában szembe jön velünk a képernyőn. Néha pedig olyan érzése van az embernek, mintha a készülék még a gondolatainkat is követné, mondják sokan. Pedig erről szó sincs, állítják a szakemberek, akik azzal nyugtatnak bennünket, hogy a mobilunk nem hallja, hogy mit szeretnénk, például venni, hanem a különböző adatokból, digitális lábnyomokból, helyszínek, ismerősök hálózatából, keresési előzményekből az algoritmus tűpontosan kiszámítja, hogyan is fogunk majd viselkedni a jövőben, tehát megmondja előre azt, hogy mi mit fogunk majd keresni. De miért nem korlátozzuk az adataink felhasználását, ha már ennyire figyelünk vagy félünk a megfigyeléstől? Miért kattintunk rá szinte automatikusan a különböző engedélyezési gombokra? És hogyha ennyire tartunk a lehallgatástól, akkor miért nem törődünk a valódi kiberbiztonsági veszélyekkel, például az adatlopással? Gödöllei Anna kérdezett járókelőket.
Telefon lehallgatása az már köztudomásszerű tény. Minél fejlettebb egy telefon, annál inkább alkalmas arra, hogy ilyen-olyan lehallgatók lehallgassák. Van olyan ismerősöm, aki emiatt olyan telefont használ, amelyik néhány száz forint, beszélni lehet rajta, és SMS-t küldeni, de semmi mást.
Én úgy tudom, hogy a telefon így nem tud lehallgatni minket, hanem sokkal inkább az én algoritmusok alapján számolja ki, milyen reklámért érdemes nekem megmutatni. Szóval én úgy tudom, hogy az ember ilyenkor hajlamos ott is összefüggéseket találni, ahol valójában nincs is.
Önnel történt már olyan, hogy csak beszélt valamiről otthon, és fél óra múlva, vagy egy bizonyos idő elteltével szembe jött a hirdetés a telefonján, vagy akár a számítógépén, és hogyha igen, akkor milyen termék volt ez?
Igen, és nagyon bosszantóan, erőszakosan, mert amikor egész más szeretnék olvasni, akkor is oda tolakodik, nem szeretem. De egyébként bármi, ha bútort veszek, akkor az, ha játékot, akkor az, jön bizony, igen. Sokszor sajnos, és nagyon idegesítő, és nem is szeretem.
Megváltoztatta az elmúlt egy évben mondjuk a jelszavát, tehát figyel arra, hogy biztonsággal használja a telefonját?
Muszáj volt, mert lecseréltem.
A jelszómat azt érdemes magamnak följegyezni. Van néhány olyan jelszóm, amik ilyen jók is bonyolultak, és tényleg ilyen erős jelszavak, és azokat próbálom használni, illetve ügyesen tudok kombinálni újakat.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Jó napot, ami elektromos, azt mindet lehet manipulálni, írja nekünk Koppány, a többit pedig mindenki gondolja hozzá, zárja az SMS-ét, aztán egy másik vélemény némi iróniával írja nekünk egyik hallgatónk, hogy engem még a nejem sem hallgat meg, ezek után mit várjuk a telefontól, és János kérdezi döbbenten, hogy lehallgat a telefonon most is, semmiért nem mondtunk, egész egyszerűen arról beszélünk, amit nagyon sokan tapasztalnak, az pedig az, hogy valami úgy eszükbe jut, meg kellene venni, keresni kellene, és érdekes módon ez megjelenik a telefonon hirdetésben. Hogy lehet ez? A szakemberek szerint nem hallgatja a telefon éjjel-nappal, amit mi mondunk, valójában még akkor sem, amikor beszélünk rajta, de ezernyi más módon eláruljuk azt, hogy mi érdekel bennünket, például annak alapján, hogy ott van a hely meghatározó, folyamatosan követ bennünket a telefon, és tudja azt, hogy milyen üzletek környékén járkálunk, láthatóan lassabban, megnéztük-e a kirakatot, vagy nem, és hát nézi a keresési előzményeket is. Mit mond Mónika? Jó napot kívánok, Öné a szó, mi a tapasztalata?
Jó napot kívánok! Hát én egy kicsit elkanyarodnék, én engem valaki egyszer úgy avval ijesztett meg, hogy vannak ezek az okos tévék, és hogy az, tehát azon ilyen vannak, hogy kamera is bennük, azt nem tudom, mert én nekem nincs, de nem feltétlenül okos tévé, hanem még egy sima laptop is, amin ugye van kamera.
Hát azon van, és igen. Hogy... Tehát a mobilon igen. is van. Igen, igen.
Hát mobilon, igen, de a mobil az mondjuk lehet zsebbe, az lehet, hogy órákig csak tényleg egy táskában van a szatyorban, de azért egy laptop, hogyha az ember kinyitja a tehát felhajtja, akkor ugye onnantól kezdve idézőjelben a monitor a tető, mert hát ugye a laptop az ugye úgy működik, hogy ergo az egyik az egyfajta, ha úgy tetszik a régi asztali gépnek felel meg a monitor részlege. Na szóval a lényeg az, hogy azon lévő kamerán, ha valaki arra ügyesen rápásztáz, akkor gyakorlatilag minden nem csak, hogy lehallgatható, hanem lenézhető, lenézhető, igen.
De hát ez az kell persze, hogy valaki feltörje a számítógépet, tehát ez akkor következik be.
Hát persze, na de hát ez is, ha valaki ért hozzá, akkor innentől kezdve nyert, ugye, mert van, mert már látja, hogy mi van a szobában, és hát visszaélések zajlódhatnak le akkor is, hogy ez történetesen egy hálószobában történik, és ez egyszerűen annyira agyrém. Sőt, egyszer nem is tudom, talán a műsorcímet, tehát ilyen kékfénytípusú, de nem tudom, hogy melyik volt, ilyen kékfénytípusú rendőrségi riasztás, talán a riasztásnak a videója volt, hogy egy hölgynek nagyon készségesen beállította az úriember a számítógépen, tehát a laptopján mindent, majd Isten tudja hogyan, de az derült ki, hogy gyakorlatilag éppen nyomon követte őt ez a fiatalember, és konkrétan így levideóztat, ha aludt, akkor aludt, ha más csinált, más csinált, úgyhogy ez annyira bizarr, hogy innentől kezdve nem csak, hogy lehallgathatnak, hanem idézőben lenézhetnek, tehát videóztatnak is minket.
Köszönjük szépen, hát ezért nem árt az óvatosság. Egyébként az egyik hallgatónk írja azt 06 39 660, ezért érdemes figyelni arra például a laptopok esetében, hogy lezárjuk a kamerának a lencséjét, ugye van egy kis elhúzható fedő, amivel meg tudjuk azt akadályozni, hogy a kamera az aktív legyen, de mit mond Szabolcs, és akkor most kezdik először a telefonokkal, hallgatóznak-e a telefonok, mi az ön tapasztalata? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én azt gondolom, hogy alapvetően nem. Viszont azzal is egyetértek, amit a szakértők mondanak, hogy minden egyes digitális lábnyomunkat figyel, elemez valamilyen szoftver, valamilyen algoritmus. Ugye a marketing az csodákra képes manapság, illetve a kereskedők is nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy pont azt a terméket ajánlják nekünk, amire nekünk szükségünk van, és ehhez nagyon jól lehet most ez ilyen modern szóval olyan profilozni az embereket, a fogyasztókat, de... Hozzá szeretném tenni, az előbb egy hölgy mondott valamit, amiről eszembe jutott, hogy vannak olyan vírusok, és telefonra is, amelyek ilyen felugró ablakként közlik a felhasználóval, hogy vírus van a telefonon, és hogy töltse le ezt az ingyenes vírusírtót, ami majd szépen letakarítja ezt a telefonról, és amikor ezt a vírusírtót, illetve a használó, felhasználó szerint vírusírtót letölti a telefonra, akkor tesz rá olyan alkalmazásokat, amik engedélyeket kérnek, és persze azt mondja az ember, hogy hát ha vírus van a telefonon, és itt az a vírusírt, akkor minden engedélyt megadok neki, és akkor viszont tényleg minden adatot lehet dobni, és azt gondolom, hogy kamerához is hozzá lehet férni. A legtöbb közösségi média program is hozzáfér a kamerákhoz, galériákhoz.
De akkor ez azt jelenti, hogy általában mi hibázunk akkor, amikor ennyire megismerhetővé válnak a gondolataink is akár. Tehát, hogy mi vagyunk óvatlanok.
Én azt gondolom, hogy minél kevesebb digitális lábnyomot hagyunk, azért az annál jobb. Nem kell nagyon, én azt gondolom, félni ettől, mert ez nem úgy, mint a filmekben, hogy az embernek minden egyes mozdulatát megfigyelik, ráadásul, hogyha az embereket, közel 8 milliárd embert mindenki megfigyel, ez olyan mennyiségű adat, hogy erre egyen senki nem képes, hogy ezen belül kiszúrjon csak úgy valakit. Tehát célzott keresések vannak, és biztos, hogy van olyan, amikor konkrétan valakit lehallgatnak, de hát azért nem a hétköznapi embereket kell szokták ezt megtenni, én azt gondolom, meg ehhez azért ehhez kell olyan eszközpark is, hogy ilyen mennyiségű adatokat az ember tároljon, rögzítsen, elemezzen. Én azt gondolom, hogy nincs félnivalónk, de kétszer is gondoljuk meg, mikor ráteszünk egy applikációt a telefonunkra, vagy a számítógépre telepítünk bármit, kétszer is gondoljuk meg, hogy biztos jó ez, ne, én azt gondolom, hogy kapkodva sose döntsünk. Köszönjük. mert abból sose származik semmi jó.
Köszönjük szépen, és itt van a vonalban Katalin, és 2 percben Katalin, parancsolja, jó napot kívánok, ödé a szó.
Jó napot kívánok. Hát én már többször említettem, hogy én egy digitális antitalentum vagyok, de azért én is észreveszem, hogy amikor beszélgetek, hát egy kis idővel később valahogy ugyanazt hallom a médiában is. És akkor hát nem tudom, hogy ez ilyen gondolatátvitel módján, vagy hogy került fel ott is a listára, hogy beszéljenek róla. De előfordult már, és a Horváth Ágnes egyik délelőtti műsorában szakembereket hívott meg, akiknél ez volt a beszédtéma, hogy valóban van ilyen szerkezet a digitális készülékekben. Hát aztán, hogy az ember hagyja magát, vagy zavartatja magát ettől, hát olyan adatokat nem kell feltenni, amitől tartani lehet, de ami így a hétköznapi életemben nem zavaró, hogy hát nyugodtan bárki tudhat róla, hát az különösebben hidegen hagy engem.
Köszönjük. Tehát akkor érdemes óvatosnak lenni ezekkel az eszközökkel, különösen akkor, hogyha arról van szó, hogy milyen adatokat osztunk meg ezen keresztül magunkról, és ezek után nem kell csodálkozni, hogyha óvatlanok vagyunk, hogy szembe jön a hirdetés, és köszönjük szépen, kedves hallgatóink, amit majd holnap kérdezünk, már csak erre van időnk. Mit gondol, ellenállhatnak a V4-es országok az unió központosítási lépéseinek? Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. És ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményt, és milyen problémák adódhatnak abból, hogyha ez nem megfelelően működik. A mai szerkesztő Juhász Zsolt, a hangmérnök Hajósi Bence, a riporter Kobolák Attila és asszisztensünk Sebők Tíme a nevében is köszönöm figyelmüket. Újhelyi Zoltánt hallották, a Nemzeti Sportklónika következik, viszont hallásra.
Lehet, hogy ez is csak én vagyok, ki tudja honnan lesi már. Amit csak magamban olvasol, ki tudja, honnan tudja más. Amit csak egyedül én tudok, amit csak egyedül én tudok. Pénznek a falon, nyug a kablakonom, jobb, ha tudod, sosem vagy egyedül. Sziget, azóta ismerik útjaim, mióta nem takar a sötét, elő is hívják az álmaim, mióta ledőltek a falak, naponta bemondják titkaim, naponta bemondják titkaim. Résznek a falon, lyukak a plafonon, jobb, ha tudod, sosem vagy egyedül. Valahogy meglesik életem, valahogy meglesik életem.